Leszállt, zuhanyzó, mutyi, KP, két kezi, büntetés, razzia, vérbefagyott, alázók, erőszakoló, tüntetés, alsónemű, bontás, váltás, tilos, sakk, és ami a mi véleményünk róluk. Kezdődik a véleményes. Magyar számítógép vezérli a történelmi jelentőségű űrszondát. Véget ért 10 évnyi hihetetlen utazás. Emberalkotta tárgyat juttattunk el egy 500 000 kilométerre levő üstökösre. A Philae a felszínen van, és kommunikál velünk, mondták annak a projektnek a vezetője, amelynek során a Rosetta űrszonda leszálló egysége csütörtökön délután sikeresen elérte a 67/P Churyumov-Gerasimenko üstökös felszínét. Az üstökösre még soha nem szállt le emberalkotta tárgy, a Rosetta űrszondát több mint 10 éve 2004 márciusában indították el Francia Guyanáról, ahol az Európai űrügynökség legjelentősebb űrkilövő állomása található. 10 évig tartó útján a Rosetta alig 250 kilométerre haladt el a Mars mellett, 2008-ban egy kisbolygót, 2010-ben egy 100 kilométer átmérőjű aszteroidát közelített meg. 2011-ben energiatakarékossági okokból hibernálták, idén januárban pedig sikerült feléleszteni. A 67/P Churyumov-Gerasimenko üstököst augusztusban a Mars és a Jupiter pályája közt érte el az űrszonda, a leszállóegység pedig szerdán landolt az égitest felszínén. A projektet nemzetközi együttműködésben valósították meg. A szakemberek közölték, hogy a leszállóegység 4 centire süllyedt az üstökös felszínébe, mert nem sikerült kilőni szigonyait, ami a talajon való megkapaszkodását szolgálja. Egyelőre még vizsgálják, hogy megpróbálkozhatnak-e újból a szigonyok kilövésével. A Darmstadti irányítóközpontban tartózkodik Szegő Károly, az MTA a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, aki elmondta, hogy a rendkívül sikeres küldetés a magyar kutatók jelentős hozzájárulásával valósult meg. A szakemberek fejlesztették ki a leszállóegység fedélzeti vezérlő és adatgyűjtő számítógépét és szoftverét, ami önműködően vezérli a Philae-t, amióta levált a Rosettáról. A számítógép irányította a landolást és az egység rögzítését, vezérli a tudományos műszereket, de rádiókapcsolatot is fenntart az űrszondával a mérési adatok továbbítására és a földi irányítóközpont parancsainak a fogadására. Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont több műszercsomag megalkotásában, a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem űrkutatócsoportja pedig a tápellátás tervezésében és megépítésében vett részt. A projekt célja, hogy a tudósok megismerjék a naprendszer születésének titkait és azt, hogy milyen változás megy végbe, ahogy az üstökös a naphoz közeledik.
Jó estét kívánok, én vagyok a Zsolt.
Én pedig az Adél, sziasztok, illetve a Zoé.
Zoé vagy, te nem Adél.
Abszolút
Adél
Zoé
az édesanyád.
Így.
Na,
és büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, mert hogy közünk van ahhoz a fél milliárd kilométerre lévő leszálláshoz.
Hát, ha elhiszitek.
Tudom, te a Balaton se hiszed el, amikor nem látod, mert
na, de most azért ez egy kicsit komolyabb kérdés, ne haragudj. Tehát te elhiszed azt, hogy innen valahonnan a Földről elindítanak egy tárgyat, 10 évig repül és eltalál egy üstököst? Ne viccelj már, tehát ezt te komolyan elhiszed.
A matematika tudomány áll jelenleg azon a fejlettségi fokon, hogy ki tudja számítani azt, hogy hol található, és ismertek az űrben való közlekedésnek a szabályai is, úgy az euklideszi, mint a nem euklideszi geometria szabályai, tehát ennek megfelelően ki lehet számítani, hogy hova kellett ezt küldeni, és történetesen ennek a hírnek kapcsán annak is utána néztem, hogy mi ez a Philae, ami most éppen leszállt. És hiszed vagy nem hiszed, ott található bent a polcunkon a 13 kötetes magyar nagy lexikon, aminek az adatait valamikor 2004-5 környékén zárták le, abban a Rosetta és a Philae már benne volt.
Oh my God.
Tehát a nemzetközi összeesküvés konteósok előnyben az már több mint 10 évvel ezelőtt elkezdődött, amikor elhintették annak a magját, hogy majd 2014-ben le fog szállni valamilyen leszálló egység, ami akkor még csak részben kapta ezt a Philae nevet, mert hogy Roland volt a neve, mert hogy ilyen lendőr leszálló egység, az majd akkor itten történni fog, tehát akár chemtrailben is gondolkodhatunk.
Én nem chemtrailben gondolkodom, hanem abban, hogy sokkal egyszerűbb, ugye, csinálni egy számítógépes szoftvert, ami egy monitoron megjelenít képeket. És aztán azt mondja, hogy ott repül, nézd. Hát most komolyan, ennél több bizonyítékuk nincs.
Hát számodra itt a Pálya utca 77-ben, igen. Darmstadtban egy picit több információval rendelkeznek, ez Németországban található, nem messze Frankfurt am Main-tól.
Zoli, te elhiszed ezt?
Nem tudom, hogy elhiszem-e, de azért abban egy picit szeretnék kételkedni, hogy talán nem mindenki akarja átvágni az összes többit, úgyhogy...
Nem átvágás, hát...
Hát most, amit te mondtál, hogy... Jó,
valóságsó. Ahol így izgalmas, hogy most van ott egy tárgy, érted valahol, és te
igen, igen, és lehet érted rukkolni, hogy megkapaszkodik-e vagy se, vagy mi lesz vele. Figyelj, szerintem akár ez simán igaz is lehet. Nekem igazából most jelenleg mindegy.
Neked macskád van.
Nekem macskám van, igen, úgyhogy...
Na, mesélj a macskádról.
Fekete színű, kék szeme van, kék mohawk taréja van, és abszintnak hívják, és most már tínédzser korba emelkedett 13-as szintű cica.
Tehát amiből ebből... kiderül, hogy virtuál macskáról igen, van szó.
Igen, igen, abszolút.
És a kék mohawk sörénye, ez nincs összhangban a zöld színű abszinttal, ami a neve.
Igen.
Megmutatnád nekünk a hangját, hogyha szépen...
Doromboltassam?
Doromboltass létszes a macskádat, jó?
De ha belebűfizik, azért nem vállalok felelősséget. Jó, nem hát... tudom róla leszoktatni igazából.
Mert bűfög?
Persze. Jól érzi magát, megeszik, és utána egy jó elereszt, hogy sok férfi megirigyelhetni. Én meg olyankor szoktam egy kicsit így rácsapni a lábára, és akkor így mondja nekem, hogy no. És így kalimpál a kis mutató ujjával. Erre a mikrofont azt kikapcsolom, hogy ne ismételje
a szöveget. De is, hát a hangját is halljuk, azt is akarom. De a mikrofonhoz tett közel.
Na várjál, ja, mert levettem a hangot, jó. Csak nem tudom, hogy...
Mint cilike szegény, ő volt ilyen hangos.
Most üzd meg.
Rácsapok a lábára.
És tényleg volt.
Ez élet apró örömei.
Mert hogy beszélő macskáról van szó.
Igen, igen.
Amelyik héliumos hangon megismétli azt, amit hallott.
Hát így élünk mi. Közben nézem a csetet, azt mondja Tamás, hogy Zsolt, ez nem úgy megy ám, hogy 6,5 milliárd kilométer egyenesen egy irányban, hanem 5-ször vagy 6-ször megkerült erről a napot ebben a 10 évben, tehát valamiféle csigavonalba ment. Kedves Tamás.
Igen, meg ilyen paritjásan is kellett neki kikerülnie különböző bolygóknak a gravitációját.
De azért érzitek, hogy egyre kevésbé hihető a sztoritok, tehát hogy...
Mert neked kicsi a fantáziád azért, gyenge a képzelőerőd. Ha erősebb lenne, ezt simán el tudnád hinni.
Na jó, de ilyen elven, ha ezt elhiszed, akkor onnantól kezdve bármit, a Mikulást is.
Hát azt pont nem, de például más dolgokat. De akár még a Mikulást is.
Jó, nem tudom, tehát szavaztassuk meg akkor a hallgatókat, tegye fel a kezét, aki velem van, és nem hiszi el, hogy ilyen létezik. Pont.
Addig pedig zenére.
Igen.
Igen. While you are eating.
saját zuhanyzót kapnak a hajléktalanok Vatikánban. A tér oszlopsorai alatt levő, zarándokok számára kialakított mosdókban három zuhanyzókabint állítanak fel, közölte csütörtökön a La Stampa című napilap. Munkálatok hétfőn már meg is kezdődnek. Az ötlet Konrad Krajewski pápai főalamizsnástól származik. A lengyel érsek foglalkozik a pápa megbízásából a szegényekkel, akik a Vatikán tövező utcákban éjszakáznak. A pápa nevében Krajewski ételt és pénzt oszt. A hajléktalanok arról számoltak be, hogy Rómában mindig van mit enni, gondot jelent viszont a tisztálkodás, mondta el a főalamizsnás. Sokkal egyszerűbb ételt osztani, mint hozzáférést biztosítani a zuhanyzókhoz. Gondoskodni kell törölközőkről és önkéntesekről, akik ezzel foglalkoznak, tette hozzá az érsek, aki fodrásziskolásokkal is felveszi a kapcsolatot, hogy rendszeres hajvágást biztosítson a hajléktalanoknak. Krajewski minden este meglátogatja az utcán élőket. Télen-nyáron bevetésen van a Vatikán körüli utcákon, élelmiszert és termoszban forró teát visz a hajléktalanoknak. A Szent Anna kapunál őrködő svájci gárda azt a parancsot kapta, hogy minden rászorulót engedjenek a közeli alamizsna osztóirodához. Olykor pénzt kérni jönnek ide az otthontalanok, néha pedig az érsek rohan el számukra a Vatikán közeli gyógyszertárba orvosságért. A pápai főalamizsnás irodája 11 munkatársal a Vatikánon kívüli római utcákban található. Az alamizsnát az egész világból az egyház főhöz érkező adományok alkotják, de évi 250 ezer eurót, mintegy 76 millió forintot, azokból az apostoli áldásokból is átcsoportosítanak, amelyeket a Vatikán pergamenen árul kirekesztőkre, esküvőkre, keresztelőkre, esküvőkre 5-15 euróért.
Jóska doktor rajta.
Egyébként ez ragályos, ez miattad van, én a nyakamat teszem rá, amilyen félreolvasásaid vannak.
Nekem minden nap vannak félreolvasásaim reggel.
Hát akkor ezt terjed, hogy Jóska figyelj oda jobban.
Na, nekem erről az jutott eszembe, hogy van valami amerikai újság, amelyik azt csinálta, hogy befogott egy ilyen homeless-t, és...
Ilyen, mi hálóval? Vagy hogy mi az, hogy befogott egy homeless-t?
Hát, hogy beszerzett egy homeless-t magának, és akkor azt csinálták, hogy ilyen stylistok, meg ilyen mesterfodrászok, meg
az
ilyenek így
összerakták. Bácsi, igen, az a vörös hajú bácsi, és akkor adjunk egy esélyt. Aha,
igen,
és adjunk egy esélyt. Tök tiptopul nézett ki.
És a durva az volt a végén a filmben, hogy ez egy videót csináltak, egy ilyen timelapse, tehát egy ilyen gyorsított videót, és a végén a bácsinak, tehát addig csak ő úgy ült, és mi láttuk, hogy mi történik vele, és a végén a bácsinak mutattak egy kézi tükröt, hogy nézze meg magát. Addig nem látta, hogy vele mi történik. És amikor megnézte magát, akkor látszott, hogy így elpityeredi magát, és így nyakába borult annak a kép, ott volt.
Én is kb. Így éreztem magam, amikor az esküvő és minket meghajat csinálták nekem májusban. Nem akartam elsírni magam annyira, de nagyon durva élmény volt.
De úgy érezted magad, mint egy homeless?
Hát egy relatív homeless kinézetű, kevésbé dekoratívból így rám raktak 6 kilós minket, meg a hajamat belőtték, meg bider, meg bodor, meg minden, és így Jézus szent.
De azért nyugtasd meg a hallgatókat, hogy nem a te esküvőd volt.
Nem az én esküvőm volt, nincs még veszve a világ, a nővérem ment férjhez.
Na. Szóval nekem elsőre ez jutott eszembe, Jóska.
Nekem meg azok a képek, amiket ott a Rókus kórház környékén szoktam látni a sorban álló emberekről, akik az ételosztásért állnak sorba. Legutóbb, már nem emlékszem, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat, vagy a Vörös Kereszt osztott hogy hívják az áruház, Korvin áruház előtt ételt, és történetesen nekem keresztül kellett volna ott a zebrán
menni közöttük.
Nem, zebrán, meg lámpás kereszteződésen, de viszonylag nehéz volt. Rendőri felügyelettel igyekeztek ott fönntartani a rendet, de hát ez már ugye egy ilyen sokadik lefutása volt a kúria döntése előtt annak a állásnépi harcnak, amelyik úgy próbálja megoldani a hajléktalanság kérdését a fővárosban, hogy kitiltja a hajléktalanokat.
Ezt akartam kérdezni, szabad már ember számba venni a hajléktalanokat nálunk?
Hát a végrehajtása a kúria döntésének, az nem tudom, hogy milyen fázisában van, minden esetre már hivatalosan is ki lett mondva az, hogy az emberi méltósággal, illetve szegénység kezelésével nem foglalható összhangba az, hogy kitiltanak embereket bizonyos területekről.
Hát nekünk van egy homeless-ünk, akit mindig figyelek, hogy megvan-e még a kislány, a kisnő, a kerepesi...
Fogarasi-kerepesi találkozásának. Megvan, tegnap előtt még megvolt. dolgozott.
Ha éppen van nálam, mert nem nagyon szokott nálam lenni pénz, nem hogy apró, hát pénz se. De ha van nálam apró, akkor szoktam neki adni. Ez egy kemény kérdés, én azt gondolom egyébként, most a Vatikánra térjünk inkább szerintem rá ebben a dologban, mert hogy arról beszélgetni, hogy itt már nálunk mi van, szerintem sok értelme nincs. Mit gondoltok erről a vatikáni dologról, hogy fürdeni lehet?
Hát attól függetlenítve, hogy ez most így mennyire a Vatikán fényezésére történő szituáció, az, hogy ők tudnak tisztelkodni, ez mindenképpen pozitívum, csak ez tartson minél tovább, meg tudják ezt így kordában tartani, szóval...
Nem tudom, én pozitívan gondolkodom erről, mert hogy a jelenlegi pápának a hozzáállása úgy általában nem csak a ítéleti kérdésekhez, ahhoz is, vagy azokhoz is, mert azon a téren is, és elképesztő progresszióról tett tanúbizonyságot, hanem úgy általában a pápának a hozzáállása az bizakodással tölt el, mert nagyon humánum központú, és nagyon nem a konzervatív elvek minél erősebb bástyaként való megtartását tűzte ki a céljának, tehát...
Ilyen korral haladós?
Hát azért ne túlozzunk.
Most már amennyire egy pápa
foglalkozik napjaink kérdéseivel, és foglalkozik azzal, hogy mi lehet a szerepe a közösség megtartását szolgáló hitnek a 21. században élő emberek életében. Tehát ebben a tekintetben a korral haladó.
Ez teljesen jó.
Szerintem ez az olló, akárhogy is nézzük, szétfelé tart, de hát nem erről szól a hír. Úgyhogy én ebben most nem megyek bele, most nagyon jó fiú akarok lenni, úgyhogy nem mondok semmit a pápáról, meg erről az egész vicsaftról, viszont az jó, hogy a hajléktalanokkal törődnek.
Nem tudom, hogy azt láttátok, egy pár napja ment körbe fészen valami cikk, nem tudom, hol ki a forrás, mindegy. Azt hiszem, hogy 20 év környéki egyetemista egy ilyen kis buszba beszereltek mosógépeket, és vagy talán szárítókat is, és pont ezzel a célral, hogy járják körbe az ilyen lepukkant telepeket, és mosnak a hajléktalanoknak, ha van rá igényük.
Ez hol van?
Ezt fészen volt posztolva valami, nem tudom, van egy csomó ilyen oldal, ilyen...
Úgy értem, hogy hol csinálják ezt.
Én melyik országban?
Igen.
Hát szerintem Amerika volt, nem emlékszem el pontosan.
Nem nálunk.
Magyarországon is rengeteg szervezet foglalkozik egyébként, és hát ugye családon belülről van közvetlen információm is ebben a vonatkozásban hajléktalanokkal.
Ja.
Mert hogy ugye Attila a szociális szférában dolgozik, és rengeteg szervezet van, amelyik foglalkozik, de ezek között ezeknek a szervezeteknek a koordinációja, maguknak a szervezeteknek a fenntartása, a léte, a támogatása az állam részéről, mert hogy alapjában véve államtól, állam által el nem látott feladatot vállalnak át és látnak el, tehát ebből adódóan őket megilletné tisztességes támogatás ebben a vonatkozásban. Igazából olyan nagyon nagy prosperálásról ezen a területen nincsen szó. Az ezen a területen dolgozók, bár lényeges hanem érzelmi nyomás alatt telnek a napjaik, azért olyan nagyon nincsenek túldotálva abból a célból, hogy viszont fel tudjanak töltődni, meg tudjanak újulni, és szakmaiságuk folyamatos fejlesztése mellett tudják ellátni ezt a feladatot. Tehát úgy látom, hogy nagyjából ilyen helyben topogás van, pár szeretett szolgálat, illetve Budapesten azért van egy központi irányító szervezet, amelyik foglalkozik olyanokkal, akik központilag ellátogatnak oda, és igénybe veszik a tisztálkodási lehetőséget. Nappali melegedők vannak, éjszakai melegedők vannak, de ezek azért messze nincsenek összhangban azoknak a számával, akik ezt igénybe tudnák, szeretnék, mernék venni, mert ugye nem mindegyik esetben van arról szó, hogy egyértelműen megrohamozzák ezeket, mert nem biztos, hogy megvan a hajléktalanul maradtakban az a bizalom, hogy el akarnak menni egy ilyen intézménybe.
Mm-hmm.
Ilyenkor szoktam azt hallani egyébként így visszavágásként, amikor így egy ilyen helyzet van, hogy mi van a hajléktalanokkal, hogy bezzeg, mert vidéken nincsenek hajléktalanok. És akkor ezt a bezzeget, ezt úgy szoktam hallani, mint amikor azt mondják, hogy mert hogy ott az annyira vagány az élet, hogy ott nem leszel hajléktalan. Miközben a gyakorlat és a valóság azt mutatja, hogy a vidéki hajléktalan jön Pestre. Tehát nem pesti hajléktalanokat látsz gyakorlatilag csak Pesten, hanem az egész országból Pestre jönnek a hajléktalanok, mert hogy itt még van esélyük valamennyi.
Hát meg vidéken is igenis vannak hajléktalanok, csak vidéken lényegesen nagyobb arányban találhatók azok a romos épületek, amiben meg tudják magukat húzni, tehát nem feltétlenül közterületen találkozol velük. Még Budapesten az ilyen squatting az nem igazán tud megvalósulni.
A micsoda?
Ez a jogcím nélküli lakatlan épület foglalás és abban való lakás.
Jó, hát én nagyon remélem, hogy egyrészt kitart a jó idő, ameddig lehet. Másrészt meg hát azt, hogy azért nagy tragédiák nem lesznek a télen.
De hogy is nem. When the summer dew, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say could you write a song for me? I say I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see? I don't have.
És egy fontos dolog még a hajléktalan kérdéshez, ezt elfelejtettem az előbb mondani, mindenki egy kicsit a saját környezetében nézzen szét, főleg ez családi házas környezetben igaz, hogy téridőben azért az látszik, hogyha megy a fűtés, ha valami olyan ismerős helyen vagy, ahol szomszéd idős néni talalal nem látod, hogy megy a kémény, csöngess be, kopogtass be.
Kibontakozóban a tanterem, Mutyi. A miniszterelnökséget vezető miniszter is úgy látja, valami nincs rendben az öveges program szerződései közül, helyettes államtitkára pedig egyenesen súlyos szabálytalanságról beszél. A szokatlan kormányzati őszinteség hátterében az állhat, hogy az EU pénz ellenőrző szerve, az OLAF is vizsgálja a pénzosztást. November 3-án a miniszterelnökséget vezető miniszter az öveges programmal kapcsolatos vizsgálat kérdésére azt mondta, természetes jelenség, hogy ahol kiosztanak 8200 milliárd forintot, ott egy viszonylag szegény országban előfordulhatnak visszaélések. A parlamentben már azt is elmondta, hogy a miniszterelnökség saját vizsgálata szerint is fölmerült, hogy szabálytalanul került felhasználásra a pénz, illetve általánosságban nem tudják megcáfolni azokat az állításokat, amelyek szerint ebben a konkrét ügyben szabálytalanság történt. Helyettes államtitkára még egyértelműbben fogalmazott újságírói kérdése, ő a súlyos szabálytalanságok kifejezést használta. A tanterem útjáról akkor hallhattunk először, amikor felröppent a hír, hogy a pályázati pénzek töredékét költötték tanterem felújításra, a maradék pénz egy céghálózathoz és a Klebersberg intézmény fenntartó központhoz kerülhetett.
Mit két tantermen felújítani? Örüljenek, hogy van fűtés, nem?
Ezek az övegeses tantermek, ezek meglévő tantermek voltak, felújították őket, és öveges professzorról azért nevezték el, mert hogy természettudományi kísérleti laborokat alakítottak ki bennük.
Ennek mindent be kell nyálazni.
Nem. Aminek a lényege, hogy kémiai, fizikai, biológiai jellegű kísérletek csoportban elvégezhetők ebben a teremben, olyan felszereltséggel, olyan eszköz és vegyszerállománnyal, ami ezt lehetővé teszi, és amelyik minden iskolában nem áll rendelkezésre, és ezeknek a termeknek a hasznosítása érdekében a pályázati rendszeren belül az iskolák diákcsoportokat küldhetnek, hogy ezekben a termekben ezeket a kísérleteket végrehajthassák, mert hogy olyan mértékűen lepusztultá vált a vegyszer és kísérleti eszköz állománya az átlagos iskoláknak, hogy nagyjából elmondás alapján kellett a diákoknak elhinniük azt, hogy ha azt csináljuk, akkor az történik, hogy...
Nekünk volt ilyen, még általános iskolában, általában ilyen elmondjuk, hogy volt a dolog, és aztán volt ilyen szakkör, ilyen kémia szakkör, és a szakkör, tehát az órán nem
tanítás
volt...
Tanítás után?
Aha, tehát az órán nem történt sose semmi, csak ilyen verbál agresszió volt a tanár részéről, vagy hogy mondjam... És utána volt ilyen kémia szakkör, ahol én eljártam, meg kettes voltam kémiából, és azt gondoltam, de éppen hogy. És akkor azt gondoltam, hogy eljárok ilyenre, akkor ezt majd figyelembe veszik.
És így történt?
Hát tulajdonképpen egyébként a bajusz engem szeretett, azt hiszem, és nem, végül is nem buktatott meg sose. De mindig voltak dumái, de nem buktatott meg. Na és aztán ő csinált ilyen kísérleteket akkor. És tudom, hogy valami vasat is öntöttünk, vagy mit csináltunk, szóval így azt tudom, hogy ilyen fényhatás, hanghatás, és akkor izzó, nem tudom mi. És aztán utána rá kellett húzni a padot, mert
ilyen kirukadt a linó.
Nem linó, az még az hagyja nagy a linólukat ki. Drága osztályfőnököm, na mindegy, szóval, hogy Isten nyugtassa, már nincs velünk. De hogy sikerült neki átégetni a metlahi kockát is, és így beleégett az a vasöntvény, vagy én nem tudom, ami így képződött, az így mindent így átégetett, de még annyira
megmarta...
Nem megmarta, a luk lett benne.
Pár ezer fok.
Benne volt így a kőbe, tehát hogy belekerült a kőbe.
Már régen öntöttem vasat.
Ott volt egy ilyen félmaroknyi, ilyen pukli.
És flexel le kellett simítani.
Nem, és aztán mondta, hogy mit tudom én, már nem emlékszem, hát a takarítónő takesznéni nevére nem emlékszem, de tudom, hogy volt egy ilyen elég szigorú takeszné, és akkor így ránézett az osztályfőnök, amikor ez megtörtént, és akkor mondta, hogy mit tudom én, Erzsike, az most nagyon fog rám haragudni. Úgyhogy ilyen volt. Hát ez a mutyizás, ez egy jó, ez egy érdekes kérdés egyébként. Szerintem... Azért, most én lehet, hogy hülye vagyok, de szerintem az ilyen nagy nevű programokat, hogyha egy kicsit megkapirnyálod, főleg, hogyha van benne valami ilyen külső cucc, akkor szerintem az mindaz. Tehát én nem nagyon hiszem azt, hogy itt történik valami úgy, hogy abból ne csúranjon, cseppenjen valakinek. Ez olyan, mint az üstökös, tudom, de én nem hiszem, hogy ez létezne.
Minden onnan kezdődik, minden miértől kezdődik. Miért van szükség ezekre a tantermekre? Azért van szükség ezekre a tantermekre, mert föl kell kelteni az érdeklődést a fiatalokban a természettudományos tantárgyak, illetve tudományterületek iránt. Hogyan lehet fölkelteni? Úgy, hogyha mennél emberközelibbé hozzák ezeket a tárgyakat, tehát nem egy YouTube videóval mutatja be a tanár, hogyha én most ezt itt meggyújtanám, akkor az történne, hogy de már oxidálódott egy, és ezért nem lehet újra oxidálni, tehát nincs értelme meggyújtani, tehát nem tudom, csak akkor videón megmutatom nektek, ami akármilyen minőségű, mondjuk VHS, és akkor megint projektorral kivetítve teljes derűs napfénynél mi látszik ebből a teremben, hanem valódi kísérletekkel, valóban végrehajtva, valóban projekt jelleggel. Na most, hogyha erre nincsen saját pénzed, akkor valannan pénzt kell keríteni. Magyarország immáron külső további hiteleket nem tud fölvenni, mert bár legutóbb...
De egy csomó a ilyen illiberális demokrácia van még körülöttünk ott keletre.
Mert bár Magyarországot a legutóbb alig, hanem a Moody's visszaminősítette az egészen vacak kategóriából a középszar kategóriába. Ennek ellenére nagy mennyiségben épeszű befektető nem fektet bele magyar állam kötvénybe, mert hogy tisztában van azzal, hogy igazából pilótajátékszerűen működik a magyar költségvetés, tehát amit olyan módon nem tud beszedni az állampolgárok, hogy ne tudjanak elhajolni előle, arra tud csak ráépíteni újabb fejlődést, mert nem a gazdaság dübörög.
De most mondták, hogy a GDP-nk az egekbe.
A tavalyi ugyanilyen időszakhoz képest, amikor mínusz, mit tudom én, 4 volt, most ahhoz képest 3%-pontot fejlődött, tehát most mínusz 1. Ezt azért úgy hozzátenném.
Te kis matematikus.
Nem, ez én csak tény, jó? Tehát ha ezt valahogyan meg kell valósítani, hogyan lehet megvalósítani, hogyha nem tudsz hitelt fölvenni, megpályázol Európai Uniós forrást, és akkor, hogyha megpályáztad az uniós forrást, igen, a brüsszeli bürokratáktól származó forrást, akkor azt erre föl tudod használni. És akkor le kell írnod, hogy mire pályáztál, hogy milyen célra. Utána erre kell itthon pályázatot kiírnod, és ennek a pályázatnak a megvalósításával kell elszámolnod.
De te most nem az elvekről beszélsz?
De, mert hogy ennek így kell zajlania. És aztán, amikor elérkezik ez a bizonyos lezárás, és az OLAF elkezdi vizsgálni azt, hogy hogyan történt mindez, akkor jó, hogyha még lényegesen azelőtt kitisztázzák ezeket a dolgokat, mint hogy az OLAF megállapítsa, és utána a napi kamat kétszere, vagy a igen, napi jegybanki kamat kétszeresével, mint büntető kamattal földúsított összeget visszafizetteti az országgal, aminek megint nincs forrása, tehát újabb adót kell majd mireánk kivetni, hogy ezt vissza tudjuk fizetni. Amit valakik időközben zsebbe, klikbe, ide-oda elcsorgattak. Vége.
Volt valami ilyen duma... Én ezt élvezem. Volt valami olyan duma régen, ez ilyen 2010 körüli duma, vagy 2000, de azt hiszem 2010 körüli duma, hogy azt mondta valamelyik ilyen főokos, amelyik most így hatalmon van, hogy ez egy olyan kormány lesz, hogyha valaki lop, annak levágják a kezét. Vagy le kell vágni. Vagy volt valami ilyen duma.
Hát igen, mert visszatérés a Szent Istváni törvényekhez.
Igen. Na most akkor?
Lopás nem történt, mert így fizikailag pénzt nem fogott meg senki, és nem dugta bele a zsebébe. Hanem úgy lett kialakítva a magyarországi pályáztatási rendszer, aminek a keretében nagyjából majdhogy nem az átláthatatlanságig túlbonyolítva a dolgot, részesülhettek olyan szereplők is ebből, akik egyébként nem voltak benne abban a pályázatban, mivel megpályázta ezt az összeget a magyar kormány az Európai Uniónál.
Én csak az NK-ot ismerem, mint pályázati rendszert.
Arról még majd lesz szó.
Lesz szó az NK-ról?
Rész érintőlegesen, mondhatod most is, de lesz szó.
Tehát azt tudom, hogy ez régen úgy működött, az NK hívó neve Nemzeti Kulturális Alapprogram. És ez úgy működött, ez kulturális ügyekre osztott pénzt, mégpedig, ha jól tudom, a szerencsejáték ból befolyó pénzek kerültek itt így egy részük szétosztásra, vagy hát az is. És ez régen úgy működött, hogy volt egy projekted, voltak pályázók, pontosabban két részből állt, az egyik voltak a különböző szakkollégiumok, ezek viszonylag jó szét voltak választva, tehát, hogy irodalom, vagy fotó, vagy tötör. És akkor ezeknél a szakkollégiumoknál kétszer egy évben voltak pályázatok. És ezek így ki voltak írva, hogy mire lehet pályázni, és akkor mit kiállításra, a könyvre, töttörö, mindenkinek megvoltak a sajátjai, tehát saját pályázatai. És megvolt egy keretösszeg, és akkor arra te pályázhattál, általában volt egy ilyen keretösszeg, és akkor te pályáztál, és mondjuk akarták kiadni egy könyvet, azt te tudtad, hogy az mondjuk 3 millió forint, akkor arra megpályáztál, és kaptál más felett. Tehát ezt lehetett tudni, hogy pályáztál, és annak a pont nagyjából felét szoktad megkapni. És utána leadtad a köteles példány, töttörö, kész, elszámoltad sok, és kész. Viszonylag normálisan működő rendszer volt. Most ez úgy működik, hogy az összes ilyen szakkollégiumot megszüntették, újból csinálták, és most bár vannak szakkollégiumok, de nem a szakkollégiumok alapján osztják ki a pénzt, hanem azt mondják, hogy van könyves pályázat. És akkor arra minden fűfabogár pályázik, tehát arra pályázik a fotós, a film, mindenki. Tehát megy már eleve ez az áldatlan harc, tehát hogy az, hogy te hogy jutsz be, az egy dolog. Egyrészt, másrészt iszonyúván megbonyolították azt, hogy egyetem beadhass pályázatot, tehát előregisztráció, meg pénzt kell fizessél, meg mindenféle ilyen Isten haragja van. És ráadásul mindebbe most már, mert hogy ez eddig úgy ment, hogy ezt így megcsináltak maguk ezek a kollégiumok, most ebbe mindbe belenyúl kézzel az NK-nak a vezetése. Tehát te pályázol, aztán vagy kapsz, vagy nem, mert ha nem vagy szimpi, akkor nem. Ezt így vállalják is, hogy most már pofára megy.
Csodálatos.
Úgyhogy olyan érdekes pályázatok is nyernek pénzt, hogy így elképedsz. Tehát volt ez a Gyurcsány basztató film, ez elment az összött címmel, ment. Jóska, te csináltál valamit a mikrofonommal, hogy ilyen furcsán hallom magam, vagy az én fülem dugult be?
Nem, egy picit széjjelebb.
Akkor te csináltad ilyen. Na, tehát, hogy volt egy ilyen, volt egy ilyen film, az a cím, hogy Elment az összöd. Ez egy, mindenki ítélje meg maga, hogy mennyi humorforrás van abban, mert ez egy, hát elvileg humoros film akart lenni, de hát ugye akik csinálták, azok meg gyomorbetegek, tehát humorérzékük nem sok van, és ezért nem lett vicces a film, de nem is lett tényszerű, tehát hogy egy ilyen, arról szól, hogy Gyurcsányt, mit tudom én, 2018-ban bebörtönzik, és akkor majd vezetőszáron vezetik, és nem tudom. És van egy ilyen humorista gyerek, aki játszotta a Gyurcsányt, ilyen egy nyári slágeres, tehát nagyon sok minden más nem láttál még tőle, csak őt szoktak parodizálni, és akkor erről csináltak egy filmet. Hát körülbelül ennyit is ér. Bemutatták a filmet, körülbelül egy olyan 30 fizető néző előtt sikerült bemutatni, azóta se sokan nézték, úgyhogy gyorsan kirakták a netre. Persze ezek időzítve voltak választásokhoz, tehát ugye nehogy már nem úgy. És erre például 6,5 millió forintot adtak. Ez azért tudom egész konkrétan, mert abban az időben pályáztunk mi a Demeterrel, arra, hogy a Demeter életművét, azt a több mint 200 ezer negatívot, azt meg lehessen őrizni, meg óvni. Egy büdös vasat nem kapott, és kapott vissza viszont egy levelet, hogy ilyenre nem is lehet pályázni, és sok sikert pályázom maszekoknál. Na most, míg mondom, ez a gyönyörű filmalkotás, az kapott pénzt. Úgyhogy hát körülbelül így működnek nálunk a dolgok. Bitch better have my money. It ain't nothing like black pussy on my dick. Word to the motherfucking DJ Quick. I play O's like dominoes, slapping balls. AMG's on the motherfucking microphone. I sling dick, bitch, nothing more and nothing less. You gotta see no hope, you can take the test. And bring big fat titties and lots of back. You got the woody and I got the axe. I'm no joke when I stroke for a client. Bitches need dick, so they find it. G with the high top fade. Open up your ghost bag, bitch, so I can get paid. And take off your G-string. Sweeties, cause I don't pause. What are you laughing at? Ain't a damn thing funny. Bitch better have my money. I don't charge by the inch, I charge by the foot. 120 millió yuan. Körülbelül 5 milliárd forint készpénz és 37 kg arany volt a városi vízellátást felügyelő tisztségviselő lakásán. A hivatalnoknak 68 ingatlana is van. A kínai médiában ismertetett Chung Hauntói eset főszereplője egyike azoknak, akik ellen az elmúlt hetekben indítottak eljárást Hopeiben. A kampányszerű ellenőrzéseken a megyei szintű vezetők közül több mint 230-anak adtak fenn, sokuknál találtak nagy összegű készpénzt és egyéb értékes vagyontárgyakat. A lebukott, alacsonyabb rangú vezetők között van például a helyi közlekedési rendőrök parancsnoka, a földügyekkel foglalkozó hivatal igazgatója és egy társadalombiztosítási hivatal főnöke is. A tartományi törvényhozás állandó bizottságának volt tagja, a jogi ügyek bizottságának helyes vezetője és az állami China Mobile távközlési vállalat Hopeit felügyelő vezetője ellen is folyik eljárás, súlyos fegyelemsértés gyanúja miatt. A központi ellenőrző hatóságok szerint mindezek újabb bizonyítékai annak, hogy helyi szinten súlyos méreteket öltött a korrupció. Kínában 2 éve indult kampány országosan, tömeges leleplezéseket és felelősségre vonásokat eredményezett. Ez a modern Kína legkiterjedtebb korrupció ellenes hadjárata. De én nagyon remélem, hogy a Csizsátó az ezt is tanulmányozza, amikor kimegy, mert olyan sokat jár már Kínába, hogy szerintem lassan már szeme is mosi szemű lesz. Egyrészt ezt gondolom, hogy ha már, akkor már ezt is. Másrészt meg az egy érdekes kérdés egyébként, hogy mi a francnak, mit akarunk Kínával kezdeni, tehát hogy nincsen iparunk, ami gyártana bármit, tehát hogy mit akarnánk ott gyártatni a semmit.
Nem gyártatni akarunk, szerintem eladni szeretnénk.
Mit?
A hungarikumot gondolom.
Mit?
Hát a legutóbbi hungarikum, amint hallottam, az operett, hát gondolom akkor operettet.
Az operett, hogyha hungarikum...
Kiskereskedelmi, kiskiszerelésű operetteket.
Értem. Tehát, úgy nem, tehát én ezen tényleg elgondolkodtam annó, hogy mi az atya úristent keresünk mi Kínában, és mit szeretnénk tőlük, azon kívül, hogy pénzt, de sokat. Na mindegy, mert hogy van egy barátom, aki volt kint, tehát hogy ő dolgozott körülbelül ilyen 15 évig Kínában, és ő elmondta azt, hogy ez hogy működik, és Kerekperec megmondta, hogy háromféle ilyen ipari ügy van Kínában. Az egyik az, amikor oda megy a Mercedes mondjuk, és csinálja összerakó üzemet. Aztán van egy olyan gyár, ami ugyanúgy néz ki, mint az, mert az onnan kilopott alkatrészekből működik, és ugyanolyan Mercedeseket gyárt, csak nem Mercedes a neve, és belső használatra gyártja a High Society-nak. És aztán van a harmadik féle gyártás, ami meg az abszolút ilyen hogy mondjam, ipari hulladékot gyártja a szegényeknek. Tehát ugye ez a háromféle gyártás van. Uh-huh. Na most, hát ismerve a magyar ipar működését, meg a minőségét, hát talán ebbe a harmadikba tudnánk beszállni. Mert egyébként...
Nem, hát abban igazad van, valóban nem igazán van olyasmi, amivel mi ott versenyképesen tudnánk meglévő kínai piaci rést foltozni vagy tömni. Tehát valószínűleg inkább az ilyen baráti dörgölődzés zajlik, hogy ti most az ASEAN-on keresztül amúgy is itten pénzeztek oroszokkal, meg brazilokkal, meg mindenkivel, akkor nekünk nem lehetne egy kicsikét. Miközben, amikor a válság volt, akkor a kínai elnök valami elképesztő arroganciával közölte azt a nyugati világgal, hogy maguknak okozták, túlköltekeztek, mi arra nem adunk pénzt kölcsönbe se. Tehát azért maguknál van az eszük, ők azért nem akarják kiszórni a pénzt olyasmire, amiből tudják, hogy soha nem fogják visszakapni.
Hát egyébként ez, amit mondasz, ez a brazil meg ilyen, nem tudom, alap, amiben a kínaiak is benne vannak, ez elég kemény pénzeket tol. Na mindegy.
Jelentős tartalékai vannak Kínának, igen.
Visszatérve a drága kis tisztségviselőre, aki így zsebre tette ennyi pénzt, hát nem tudom.
És 37 kiló aranyat.
Nem tudom, kilóba. Az arany az még mindig ennyire buli.
A befektetési arany, hogy ne? Hát az értékálló. Ha csak nem kezdenek el hirtelen a piacra bedobni rengeteg befektetési aranyat, de hát egyébként még mindig a leginkább értékálló.
Szegény klapka, akkor rosszkor hagyta abba.
Hát, amit a Berki Krisztiánnak eladott, azzal nem hagyta abba rosszul, mert az Ungarocell volt befestve.
De nem, hát ő a HVG-ben rendesen hirdetett, én olvastam a hirdetését.
Igen, el akarja adni, igen, ezt az üzletágat.
Drága ember.
Sok már neki ez a napi árfolyam követés. Na, hát így 90 környékén a sokadik feleség mellett, aki megint ifjú, nyilván én is unnám már azt, hogy ennyit kell dolgozni.
Hát azért nincs még 90 a klapkanó.
Hát...
De közelít.
Majd a csetelők beírják, hogy egészen pontosan mennyi, de 80-on túl van.
Te Jóska, nem lehetne engem visszatenni oda középre? Megőrülök ettől, hogy a fele fülem olyan, mint hogyha megdugult.
Már középen
volna.
Vagy.
Ó, oh, köszi.
Bedugult a füled, de hát hás is vagy.
Igen.
Klapka már dióban utazik.
Nem tudom, én egyébként becsülöm a klapkát abban a tekintetben, hogy... Nem úgy, mint ez a másik vállalkozó, aki az a stadionos, a Stadler, hanem hogy ő így azért úgy van. Tehát, hogy...
Üzleti értéke vagy érzéke elképesztően nagy van neki, mert tisztában van, valóban ő tisztában van azzal, hogy hol vannak a piacirések, azokra a piacirésekre rá tud repülni, borzasztó ízléstelenül, elképesztő ízléstelenül, valami irdatlanul proli módon, lásd a hagyományos mosópor és a hasonló ötletei, de zseniálisan találta meg azt, hogy hol kell betörni, és hol kell azzal élni, hogy ott egy luk található, és akkor rá lehet repülni. Ezt, hogyha ő nem szeretné magát ennyire előtérbe helyezni, és hagyta volna, hogy legyenek tanácsadói, akiknek persze fizetni kellett volna, és gondolom ez volt a gyöngepontja, akkor lényegesen nagyobb vagyont is össze tudott volna azzal szedni, hogy ugyanezeket a pontokat valamelyest ízlésesebben, vagy jobban kifésülve, vagy megmosdatva, vagy végigcsinálva.
Nekem azt tetszett, hogy már reklámban is utazik, tehát mert ugye mindenki ismeri ezt a papírtáblát, filctollal összefirkált izét föltartó reklámját.
Vámház körül
9, és de egyébként a durva az egészben az, hogy abszolút működik, mert a házszámot fel tud mondani, érted? Tehát, hogy azért betapadt. Na és ugye ezzel a nagy tapasztalattal a háta mögött, mint reklámcég is ringbe szállt a választásoknál, és a kisgazdáknak csinálta a reklámkampányát.
Nem is nyertek.
Kaptok egyáltalán 100%-ot, tehát hogy már úgy értem, hogy legalább mérhető 100%-nyi ember szavazott-e a kisgazdákra. Hát ez is egy érdekes dolog. Na zenéjünk szerintem.
Hát ha megszólal.
De nem szólal. Whistle while you work. Whistle while you work. Whistle while you work.
Több szakmunkásra, technikusra van szükség, mint amennyit a jelenlegi képzési rendszer kibocsát, ezért egyebek mellett ki kellene tolni, vagy meg kellene szüntetni azt az iskolarendszerű szakképzési 21 éves korhatárt, amely sem minőségben, sem mennyiségben nem tud rendelkezésre bocsátani a versenyszférában azonnal alkalmazható munkaerőt, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkára. Comba Sándor szerint 90-ben 174 ezeren végeztek középfokon, tavaly csak 120 ezeren. Véleménye szerint az 50 ezres csökkenés szinte kizárólag a szakiskolába belépő tanulóknál jelentkezik, miközben az ipar és a munkaerőpiac az ilyen végzettségűeket keresi egyre inkább. Szerinte minden törekvés hiába való, ha funkcionális analfabéták kerülnek ki az alapfokú oktatásból, ezért fontos, hogy az alapfokú oktatásból úgy jöjjenek ki a fiatalok, hogy az elégséges bizonyítvány mögött is legyen tudás. Véleménye szerint a duális képzés az egyik kiút, melynek megerősítésekor sokkal jobban be kell vonni a cégeket a gyakorlati képzésbe, a jelenleg 3%-uk aktív etéren. Hozzátette, ahol nincs meg a megfelelő gyakorlati képzés lehetősége az iskolák környékén működő cégeknél, csak ott marad meg az iskolai gyakorlati képzőhely. Biztosítani szeretnék a szakképzésben a karrierutakat is, vagyis a szakmunkásoknak lehetőséget adnának a felsőfokú vagy technikusi tanulmányokra. Az alacsony iskolai végzettségűek számára sokkal zártabb a piac. A jelenleg regisztrált mintegy 400 ezer állás kereső közül 260 ezernek nincs szakképesítése. Pokorni Zoltán volt közoktatási miniszter, nem ért egyet azzal a kormányzati szándékkal, amely az érettségit adó továbbtanulástól a fiatalokat a szakképzés felé terelni. Mint néhány napja mondta, erkölcsileg is elfogadhatatlan az a stratégia, amely újra termeli ezt a kilátástalan helyzetben lévő inaktív, segélyezett csoportot azzal, hogy a látszólag egyszerűbb utat választva lemond róluk, és bizonyos szakmák munkaerőigényét inkább a magasabb szintű tanulásra is képes gyerekek adminisztratív korlátozásával akarja biztosítani. Szerinte a meglévő rendszer is nagyon sok szakmunkást képez, az Iparkamara Kutatóintézetének elemzése szerint a szakiskolákból a munkaerőpiaci keresletet meghaladó számban kerülnek ki szakképzett munkavállalók, akik nem hajlandók olyan munkakörülmények között dolgozni, amilyeneket ma a gazdaság biztosít nekik. Azért nem a szakképzés a felelős, hogy Magyarországon a szakmunkások hány százalékát foglalkoztatják minimál béren vagy feketén, mondta.
Jó, nekem erről van véleményem, mondja.
Mondjad.
Egyrészt az, hogy mit akarnak csinálni, hát ez nyilvánvaló arról szól, hogy nem kellene gondolkodó emberek. Pontosabban az veszélyes. Kell a sok proli. Na most én tanultam abban az időben, amikor ez még trend volt, és szakiskolában végeztem, tehát én rádiótévé műszerészként, tehát nekem az a szakmám, ha valaki nem tudná, és én dolgoztam például GLK-ban, meg Orionban, meg ilyen helyeken. Azt képzelni, hogy ezeken a helyeken te bármit elsajátítasz a lopáson kívül, az szerintem nonsens, tehát ilyen nincs, ott megtanulsz lopni. Ennyi, hazalopod a fél hifitornyot, meg ilyesmi, és ez szerintem kurvára nem változott. Egy, kettő. Azt is gondolom, hogy ebben ez nekem nem érdekes, mert ez egy viszonylag egyértelmű szituáció. Ami az érdekes, az a Pokorni szerepe. Tehát én sokáig azt gondoltam, hogy a Pokorni normális. És hogy ő szakember, meg ő így ezt így izé. És most azt gondolom, hogy ez is csak egy szerep. Tehát, hogy a Pokorni az a szereposztás, az a karban az a izé, aki tulajdonképpen így nem biztos, hogy ez így jó lesz, tördelem egy kicsit a kezem, de tenni nem tesz semmit, érted? Gerince annyi nincs, vagy annyi vér nincs a pucájában, hanem így utólag így sopánkodik. Tudva azt, hogy egyébként semmit nem fog elérni, sőt, szerintem ezt a szerepet nem is ő találta ki, hanem kifejezetten így van kiosztva. Tehát, hogy csinálunk valami baromságot, a Pokorni mocorog valamit, ezzel megadjuk annak a látszatát, mintha lenne azért még közöttünk normális ember, de egyébként ugyanazt a hülyeséget ugyanolyan barom módon be fogjuk vezetni, és a Pokorni meg elmegy a francba. Tehát, hogy ennyi. És ő ezt így tűri és csinálja, és adja hozzá az arcát.
Nem tudok sajnos ellent mondani neked, bár nagyon szeretnék, és ami miatt nem tudok, az az, hogy hogy immáron most már lassan 5. éve nem arról szól bármiféle döntés előkészítése, hogy ezt egyfelől a szakma megvitassa, és utána a szakmának a szempontjai is érvényesüljenek, vagy a szakma is egy legyen a tárgyaló felek közül, amikor kialakítanak valami újdonságot, hanem halálcsöndbe a valakinek az iPad-jén megszületik a jogszabályi javaslat, amihez...
Ne az iPad-et szígyük, az iPad az jó.
Akkor a laptopján megszületik a jogszabályi javaslat, amit hát eleinte még időben, újabban most már hajnali 3-kor küldenek át, és reggel 9-kor meg jól meg is szavazzák. Tehát ez a fajta elképesztő, és akkor itt most történelmileg használom a szót, bolsevista gőg, ez lehetetlenné teszi azt, hogy bármit is meg lehessen vitatni. És igazából, amit Pokorni mondott, az is most egy pusztába kiáltott szó, mert ezt mondhatta volna bárki egyébként szakmán belülről, mert ez szakmán belül elfogadott és látott vélemény. Történetesen ő volt az, aki elmondta, hatásfoka ugyanannyi, mint hogyha én kiabáltam volna ezt egy vízzel teli fürdőkádba a fejemet beledugva.
Na jó, akkor most mondok még valamit. Itt közben a Tamás írja azt, hogy a szoci rendszerben volt a lopás tanulás, próbálj most ellopni egy anyacsavart a győri Audi gyárból, nem fog sikerülni. Jó, akkor ehhez hozzáfűzném azt, hogy egyrészt azért ezt kérdezd meg a Mizótól, hogy ez hogy van, mert nem biztos, hogy egészen jól tudod. Másrészt azt is tegyük hozzá, hogy ezekben a gyárakban, ezekben a nagy autógyárakban, mert hát sok más gyárunk nincsen, ezekben a nagy autógyárakban te, amit ott megtanulhatsz, az, hogy az egyes kábelköteget hogy dugod a kettesnek a csatlakozójába, és csók. Mert körülbelül ennyire vagy behitelesítve ebbe a gyárba, te átfogó ismeretet nem szerzel, mert nincs rá szükség. Te egy csavar vagy abban a gyárban, és azt az egy szalag munkát kell tudnod megtanulni. Itt a Mizóra a legjobb példa, hogy ő el akart menni dolgozni az osztrákokhoz, azzal a szaktudással, amit ő megszerzett, de azzal, hogy ő a Mercedesben tudja a nem tudom milyen kábeleket, nem tudom hova rakni, azzal nem megy semmire egy valódi autószerelő műhelyben.
Ahol a bármilyen autón meg kell tudni oldani ugyanezeket a problémákat, és ez volt alapjában véve a legnagyobb probléma ebben a vonatkozásban.
Hát igen. Te alua e arai mana dia e, so alua ma viola na dia mare. Te alua e aria ma na dia e, so alua ma viola na dia mare. Te alua e aria ma na dia e, so alua ma viola na.
Elfogultság miatt büntették meg az állami tévét. Az elnökválasztás előtti napokban, augusztus 6-a és 8-a között a TRT állami tévécsatorna 326 percet szentelt műsoridejéből Recep Tayyip Erdoğan kortás beszédeire, miközben a riválisai egyetlen percet sem kaptak. Emiatt a török választási bizottság tett panaszt. Az állami műsorfelügyelet végül arra kötelezte a csatornát, hogy 11 tervezett szórakoztató műsora helyett dokumentumfilmeket sugározzon és számoljon be a nézőknek arról, hogy miért kapta a büntetést. A TRT-t 45 éves fennállása alatt most először marasztalták el.
Ez a fickó van most itt nálunk, nem?
Nem. De az azeri elnök volt most nálam.
De ez nem a baltás elnök?
Nem, ez a török elnök.
De őt is szeretjük, Erdoğan nem? Elnök. Ő is példa.
Példaképünk.
De komoly, te nem tudsz semmit, mert te normális országban laksz. Figyelj, itt ez megy most, hogy ezek a csávók a példaképünk, ezt kimondta a nagyfőnök, hogy ezek a fickók a példaképek, meg ezek az országok.
Hát de várjátok, most Törökországban a Facebook vagy utában betiltva, hogy...
Már úgy szép lassan a fél internetben van.
Igen, vannak. A madaras Twitter volt betiltva, mert egyébként lehet látni a trending boxban, tele van török szavakkal hashtag után a Twitter, mert hogy azon kommunikálnak nagyon gyors üzenettel a törökök.
Ennyi. Drága török barátaink.
Igen.
Olyan finom csiköftét ettem ma. Én szeretem a törököket, úgyhogy sajnálom egyébként
ezt. Mert egyébként olyan nagyon sokkal vagy napi szintű kapcsolatban.
Van egy török barátom a Facebookon, képzeld, bejelölt egy török fickó. Igen, és így barizik, és így beszélgetünk. Ő várjál, hol lakik, valamelyik láncoteresünk volt ott. Ez a nyugati parton van egy ilyen kikötőváros, és ilyen nagy, ilyen szállodaváros is, meg én nem tudom, ott lakik ő.
Konya?
Antalya.
Antalya.
Nem.
Akkor mindegy, diósugjon.
Majd mindjárt megmondom, egy pillanat, és beszélgessetek addig, és mindjárt megmondom.
Nem mert, tudom, hogy... mert lejárt az első óra.
Aj, már.
Találtam egy betűt.